Szeretett testvéreim, Istennek szent igéje mely által szól hozzánk, és keressük mennyei atyánk szívünket, írva található Jeremiás próféta könyve 29. részének a 11. versében. A 11. versben, hogy miképpen szól hozzánk Isten igéje, kérlek figyelmesen hallgassák meg. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok, ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek, majd megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam. Megengedem majd, hogy megtaláljatok. Így szól az Úr. És visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek titeket. Ahonnan fogságba vitettelek titeket. Szeretett testvéreim, mennyei atyánk a Krisztusban elkészített legfőbb jót akarja nekünk ajándékozni. Jólétet és nem romlást tervezek, mondja az Úr, reménytelve teljes jövő az, amelyet nektek szánunk. Tehát a legfőbb, a legdrágább ajándékot akarja nekünk adni. De közli velünk az átvételének a feltételeit. Nem akárhogyan. Istenünk és Atyánk eme csodálatos ígéretéből csupán, ha ennyit hallottunk volna meg, az előzmények és a körülmények ismerete nélkül, mondjuk úgy kontextus nélkül, elkerülhetetlenül a jóságos és jóisten arca jelenne meg tekintetünk előtt, és szalmalánggal az égig lobbanva csapnánk rá azt, hogy ámen, úgy legyen, és halleluja. És még tudom is én, mit szoktak ilyenkor még mondani. Bárhogyan is, szeretett testvéreim, Urunk bejelentett ajándékára, amit hallunk ez igéből, valóban áttüzesedett szívvel kell ámenünket válaszoljuk. Így kell. De csak az igaz állapotunk megismerése után. Ha megismertük bűnünket és nyomorúságunkat, a valóságos helyzetünket, amiben Isten előtt állunk, vagy vagyunk. Ha belehelyezkedünk Isten Babilonba elhurcolt rabszolga népének állapotába, bele tudunk helyezkedni ennek a népnek az állapotába. Mindenek előtt, amikor Isten ezt a legfőbb jót ígéri, éppen egy másik, ugyanabban a pillanatban, ugyanabban az időszakban, éppen egy másik szövetségében megígért ígéretét váltsa be. Mert ugye Isten és az ő népe között van egy erős, felbonthatatlan szövetség. Felbonthatatlan szövetség. És ennek a szövetségnek Isten éppen egy másik ígéretét teljesíti, amikor ezeket az ígéket mondja az ő népének. Beváltsa tehát a szövetségben megígért ígéretét. Betűről betűre, pontról pontra, vesszőtől vesszőig, szóról szóra, semmi nem marad ki belőle. Az Úr a vele szövetséges népnek megígérte. A vele szövetséget kötött népnek megígérte, hogy amikor népe hűtlen lesz, azaz, hogy széttépi a szövetséget, felbontja, felrúgja a szövetséget. Szabadító Istenét megutálja, meggyűlöli, hátat fordít neki, fellázadva fordul szembe a törvényével, a parancsolataival. És az élet igéjével amely által élhetne és örök életet élhetne, vagy örök életű életet élhetne, akkor a szövetségben leírt átok, annak minden egyes, legapróbb része is be fog teljesülni eladdig, hogy Kánán megszűnik az ígéret földjének lenni, a tejjel és mézzel folyó földnek lenni, pusztaság lesz. E föld felett az ég olyan lesz, mint az érc, élettelen lesz, sivataggá lesz. A lakosával együtt országként eltűnik a térképről. Nos, éppen ez az ítélet bontakozik ki Izrael babiloni fogságával, amikor e rabságban megmaradt maradékot Isten a legcsodálatosabb ajándéka felől biztosítja. Igen, ilyen körülmények között hangzik ehhez az ige. Egy ajándék, amit csak is az egymást követő nemzedékek, a legerősebb kötelékekkel egymáshoz kapcsolva együtt kaphatnak meg. Együtt. Nem egyesek, nem ilyen magánemberként, hanem együttesen, együtt. Ez a lényeg ennek az igének. A sportvilágában ez a csapatjáték győzelméhez hasonlítható, amikor a legjobb csapat, vagy a legjobb csapatok közül az viszi el a pálmát, amelyik a legtökéletesebben dolgozik össze a közös győzelemért. A közös győzelemért. Összedolgozni a közös jutalomért. A közös dicsőségért. Ugye értjük, hogy miről van szó. Ezek feltételek. A legfőbb jó áldásának a feltételei. Az örömhír meghallásakor tehát az Úr maréknyénnyája ítélet alatt rabszolgasorban, idegen földön, istentelen politikai fennhatóság alatt, hangsúlyozom, istentelen, szinte sátánimádó politikai fennhatóság alatt, szó szerint kell érteni ezt, nem szépítem a dolgokat, így volt. Kiszolgáltatott állapotban, félelem és rettegés gyászában ül reménytelenül, mint aki elől maga a sivatagi homok rejtette el az élet útját. Ennek a nép, ehhez a néphez szól az Úr igéje. A kilátástalanságot ezen felül, testvéreim, még az is tetőzi, hogy Istennek ez az átokban felsorolt halált kóstolgató népe, azon túl, hogy az élésten imádattal segítségül már rég nem hívta, két szívű is ez a nép, Isten és a mamon imádatában megosztott lelkű, ezen felül Isten nem kereső, bölcsesség nélküli, értelmet vesztett, és mindenféle gyakorlati tudás és ismeret nélkül testi-lelki rabszolga. Nem tudom szebben jellemezni, leírni ennek a népnek az állapotát. Nem tudom, lehetetlenség. Ha akárhol kinyitod a Bibliát, ennél csak rosszabbakat fogsz olvasni, meghallani erről a népről. Olyan vak és beteg ember, aki az Isten gyógyító csodája és szabadítása nélkül utolsó perceit számoló halott. Ki Isten hatható segítsége és társként való jelenléte nélkül az esélytelenek és emlékezet nélkül elveszettek sorsára jut. Ez az ítélet alá rekesztett és a siketségben és a vakságban süllyedt embert szólítja meg az Úr a legcsodálatosabb és a legvonzóbb ajándékával, amit ember füle hallhat, amit ember szíve felfoghat. Ki hallhatja meg ezt egyáltalán? Tegyük fel a kérdést. Ilyen körülmények között. Ki az, aki mégis meghallja akinek lesz füle ennek a legfőbb jó hírnek a meghallására. És ha meg is hallja, ki hisz az Úr igéjének? Mert hallottátok, hogy mi áll ezzel szemtől szembe? Az ámítás. Hallottátok az igéből? Ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a prófétáitok és a jósaitok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álomlátok álmaira, mert hazugságot profétálnak tektek az én nevemben, és nem én küldtem őket, önjelölt proféták, jósok, jövendőmondók, azoknak könnyebb hinni. De ki hiszi el az Úr igéjét? Ézsaiás, aki hasonló körülmények között, szinte ugyanabban az időben profétált, azt mondja, ugyanezt a kérdést tette fel. Ki hisz a mi tanításunknak? És ki hitte el? És akkor profétál a megfeszített Krisztusról. Ézsaiás 53-at olvassuk el odahaza. Tehát ki hiszi el azt, hogy Isten a legkegyetlenebb ítéletében cselekszi kegyelmét? Ki hiszi el egyáltalán ezt? Ugye ez egy lényeges kérdés, proféta teszi fel ezt a kérdést, látjuk Jeremiásnál, látjuk Ézsaiásnál. És kik ennek az ítéletben megjelenő kegyelemnek a megszólítottjai? Kik? A címzettek. Hallottuk az igéből, hogy megnevezi a levél a címzetteket. A proféta ige megszólítottjai akkor és ott. Babilon izraelita fogjai, a dávidi dinasztia utolsó megmaradt királyi házaspárja, a hajdani királyi udvar megmaradt szolgái, szakemberei, Jeruzsálem megmaradt lakói, Júda és Jeruzsálem életben maradt fejedelmei, a Noé hasonlóan kegyelmet talált papi és királyi város maradéka. Maradék, nagyon kevés emberről van szó, maradék. A vetőmagként megmaradt anyaszentes ház ez. Az emlékezni még képes lesújtott nyomorultak. Az Isten teljes szívükből kereső imádkozók, vagy akik kiválnak ezek az emberek, ilyen teljes szívvel Isten kereső imádkozók. Ők azok, akik nem kitalálják az Isten gondolatait, hanem alázatosan megkérdezik az Urat, és az Úr így válaszol a profétán keresztül, hogy hallottuk, megkérdezik az Urat, és a szívüket nyitják meg Isten igéje befogadására. A kemény igéje befogadására. Nem a fél igazság befogadására, hanem a teljes igazság befogadására. Testvéreim, okkal mondja a mi Urunk Jézus Krisztus, hogyha én felemeltetem e földről mindeneket, mindeneket magamhoz vonzok. El szoktuk engedni a fülünk mellett Jézus Krisztusnak ezt a tanítását. Mert testvéreim, értsük meg jól, hogy Isten mindeneket felemelt a Krisztus halálába. Mindent. Semmi nem maradt felemelés nélkül. Semmi. Mindent felemelt Isten a Krisztus halálába. Bár ezt nagyon nehéz nekünk értelmünkkel felfognunk, fogadjuk el, hogy Isten szemszögéből ez az igazság. De a működésében, a mi szemszögünkből is ez az igazság. Az ige megszólítottjai tehát ma is a még megmaradt, de Krisztus halálába felemelt egyház maradéka. Azok a teljes szívükből könyörgők és esedezők, kiknek még üzen valamit az Úr felemelő igéje. Mert ez bizony felemelő ige. Még jelent valamit az Isten mennyei népe és városa. A ahova készülünk. Péter apostol ugyanerre a kérdésre így válaszol. Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a próbatételekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetések között megtartani. Büntetések között megtartani. Ez nem csak a gonoszokra terjed ki, hanem az igazakra, és csak az igazaknál ugyanaz a büntetés próbatétel. Ugye észrevettük az ige fogalmazását. Az ige megszólítottjai és megajándékozottjai a felemeltetés eme ítéletében is megálló kegyes emberek, azok a több generációs családok, akik a legerősebb kötelékekkel, értsük jól, itt a hit, a szeretet kötelékeiről van szó, tehát a legerősebb kötelékekkel egymáshoz kapcsolva, egymásért harcolva, hogy énekeltük a 395. énekünkben, együtt tekintenek fel mennyei urukra. Ne csaljuk tehát meg magunkat, mert Isten mindeneket felemelt a fán keresztül, a dicsőségbe felemelt Krisztusban. Igazakat és hamisakat. Egy ugyanaz ítélet alatt vannak. Ahogyan ezt már az Úr jobbján keresztre feszített Latur is megmondta. De még a jók az életben, az üdvösségre tartanak meg ez ítélet és próbák közepette, addig a gonoszok menthetetlenül a haragra tartatnak meg, mondta az apostol, Péter apostol. Isten itt fehéren, feketén azt közli, hogy örök igének gyümölcsei, kegyelme és minden áldása azokban a több generációs családokban fog az ő ítéletének ideje alatt is életet és áldást munkálni. Nemzedékről nemzedékre, generációról generációra, akik teljes szívükből hívják segítségül az Úr nevét. A segítségül hívás Isten tiszteletének látható helye, kerete a jeremiási megfogalmazás szerint a családi házat építő, kertet plantáló, gyümölcsös telepítő, lányait férhez adó, fiait megházasító, és a település vagy város jólétét vagy jólétéért Isten előtt küzdő több generációs család. Ezt nevezi meg Isten igéje. Az Isten tisztelet helyének, a kegyelem helyének, annak a helynek, ahol közölni akarja áldását. Ígéretét. Ezt nevezi meg. Ne legyünk okosabbak az igénél. Fogadjuk el. Helyezkedjünk bele. Ez a család tehát a kegyelem helye, ahol az ígéret a nagyszülők vagy a szülők kapják, ugye az ígéretet, képpen hallják, de az ígéret érett zamatos gyümölcsét a dél és ükunokák fogják begyűjteni. Legalábbis itt Ézsaiás megfogalmazásában ez az, amit mi kiolvashatunk belőle. Tehát kérdés az, hogy van-e ilyen nemzedékeket egybefogó hitünk? Hitünk. Látjuk-e, hogy napjainkban az ördög éppen ezt a bennünket egymáshoz szorosan összekapcsoló hitet zúzza darabjaira és dobja, dobálja a szét. És mit teszünk, hogy ne így legyen, ne így történjen a saját családunkban? Egy a hit, mondja az Úr igéje. Ez az egy hit pedig nem más, mint ami az igazság és szeretet köteleivel fon össze bennünket a Krisztus élő testévé. A korszakokon és nemzedékeken átívelő közös üdvösségünknek csak ez az egy hite van. Nincs más hit. A zsidókhoz írt levélben ezt így olvassuk, és mindezek, noha a hit által jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet. Mivel Isten mifelőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak. Nálunk nélkül, akik az ígéretet kapták, először tökéletességre ne jussanak. Vagyis csak velünk együtt jussanak tökéletességre azok, akik elsőként kapták az ígéretet. És ezt az ígéretet pünkösd óta számítjuk, magunkra nézve. A magyarság része pedig ezer év óta számítjuk ugyanezt az ígéretet, magunkra nézve, vonatkoztatjuk magunkra nézve. Hogy azok, akik elsőnek vették az ígéretet, velünk együtt jusson a tökéletességre. Ugye érzitek, hogy mekkora a felelősségünk, amit Isten ránk terhel, amikor ezt az igét halljuk. Közös és egyetlen üdvösségünk csak akkor és csak úgy tökéletes, vagy úgy tökéletességre, ha az üdvösség igéjét meghalló legelső ember mindent elkövet azért, hogy az élet ugyanazon igéjét a legutolsó üdvözölt és a maga tisztaságában és teljességében meghallja. És fordítva is. Ugyanakkor ez az éppen legutolsó igehallgató, mert mi mindig azok vagyunk a legutolsó igehallgatók, akik éppen hallgatjuk az Isten igéjét, pedig ugyanezzel a felelősséggel kell befogadnunk az igét, elődeinkhez hasonlóan mindent elkövetnünk azért, hogy abból a legfőbb jóból, amit Isten nekünk tervezett, a legelsők is egyenlőképpen részesüljenek. Ez az igazságosság azonban nem csak Izrael népére igaz, nem csak rájuk vonatkoztathatjuk, hanem Krisztus választott népének teljességére is, az magunkra, ahol az első mindenképp Izrael. De az utolsó közt ott van a népekből való, és az Ábrahámból való utolsó ember is. Érezzük hát elhívásunknak nagy felelősségét, hogy a te hited engedelmességétől függ sok elődöd tökéletességre jutása. De a te gyermekként hallod ezt az igét, ifjúként, a mai korszellemnek engedve, ha nem az igének engedsz, hanem a korszellemnek engedsz, akkor elfeleled, és megveted az elődeidet. Akkor kérdés, hogy miként juthatnak teljességre? Akkor kiütötted magad alól a széket. Akkor elvágtad magad alatt a fát. Ne ezt tegyük. Légy az, aki teljességre juttatod, úgymond nagymamád és nagyapád hitét. Könyörögjünk, hogy ez megadassék nekünk. És mi az a jobb, vagy az a legfőbb jó, amit a mi nemzedékünknek akar odaajándékozni Isten? Jeremiás nemzedéke idején erre a kérdésre az volt a válasz, hogy az a bizonyos jobb élet a fogság utáni kegyelmi állapot lesz, amelyben sokak szeme meglátja és sokak füle meghallja az Isten népe közt megjelenő messiást. De mi Istennek a nekünk szóló legfőbb jó ígérete, amit ő a legutolsóknak tartogat. Ahogy az előbbi, úgy a legutolsó is a messiással kapcsolatos. Ez pedig az ő népéért való dicsőséges eljövetele, vagy visszajövetele. Az örökké való király uralmából való részesedésünk. Az új ég és új föld benépesítésének az ígérete, amikor az a föld, világ, amely a bűn uralmának idején a halál fogságának a helye volt, az új teremtésben az Istennel való együttlakozás helyévé lesz örökre. Ez az a legfőbb jó, amit Isten nekünk ígér és nekünk szán. Alapigénk lényeg üzenete mindezeken felül mégiscsak az. Tehát ami a leglényegesebb és a legelsődlegesebb, a Krisztus nevének a segítségül hívása. A segítségül hívó könyörgés, kiáltás. Mert csak akkor mutatom meg hatalmamat. Hallottuk az ikéből, hogyha teljes szívből kutattok engem. Teljes szívből kutattok engem. Időnként átkapcsoljuk az adást az egyik csatornára, ahol aranyások kutatják fel az aranyat. Éjt-nappal látéve. Az egész vagyonokat beleforgatva a feltárásba. Hogy szinte semmit nem marad. Mindenüket ráteszik. Hogy vagy találom aranyat, vagy teljesen csődbe jutnak. Ha így keresnénk az Isten igéjét, és az Isten igéjében a nekünk szóló ígéretet és áldást, vajon nem lenne egy kicsit boldogabb az életünk, és egy kicsit több áldás az életünkben? Hát kutatjuk mi így teljes szívünkből az igét, a nekünk szóló igét? Keressük így mi a Jézus Krisztussal való társaságot és közösséget? Megteszünk így mindent egymásért? A gyülekezetünkért? Szentlélek Isten így kiállt a 102. Zsoltár 14. és 15. versében. Indulj irgalomra Sion iránt, mert ideje, hogy megkegyelmez neki. Itt van már az ideje. Még a köveiben is gyönyörködnek szolgáid, a porán is szánakoznak. Ez egy segítségért való kiáltás. Ez a kiáltás Isten szólítja meg. Vajon ez a kiáltás csak Istennek szól? Tedd fel őszintén a kérdést. Csak Istennek szól ez a kiáltás? A Szentlélek kiált. Nem csak Istennek szól ez a kiáltás. Hanem annak, aki meghal. És mit kellene meghallanunk? Indulj irgalomra Sion iránt, mert itt az ideje, hogy megkegyelmez neki. Itt az ideje. Nem csak Istennek kellene megkegyelmezni, hanem nekünk is, egymásnak. Megbocsátani egymásnak. Megbocsátani a szüleinknek, a nagyszüleinknek is, az előttünk levő nemzedéknek. Megbocsátani a gyerekeimnek. Tehát mindenkinek szól ez a kiáltás, aki Istennel együtt könyörül a föld poráig lerombolt Sionon. Értsük ez alatt a föld poráig lerombolt egyházon. A kiáltás arra való felszólítás, hogy mennyei főpapunkkal együtt járjunk közbe az Anya Szentesházért, a gyülekezetért. Közelebbről a saját gyülekezetünkért. Még közelebbről a saját családunkért. Járjunk közbe a főpap Jézus Krisztusa együtt. Meghallgatja és meg is akarja hallgatni az Úr a gyülekezetért való könyörgésünket. Tehát meg akarja hallgatni. Lássuk meg, hogy éppen most van itt ennek az ideje. Olybá tűnik, hogy az Úr a kifele való cselekvéseinket, ugye, az egyház kifele való cselekvéseit világszerte erősödő pandémiával szándékosan megakadályozza, mert nem tehetjük meg akármit. Ezért hogy az imádság és a könyörgés befele és felfele való cselekvésére sarkaljon, ösztönözzön, tanítson meg bennünket. Ez nem látványos cselekedet, közben jár meg gyülekezetért. Térden állva könyörögni az Isten népéért. Kiáltani a családunkért. Ez nem látványos, és senki nem látja, senki. Nem fognak jutalmat adni érte a földön az emberek. Nem fognak mutatni a híradóba, hogy ekkora hatalmas adományt adott XY ember vagy gyülekezet, mit tudom én hová. Nem lesz hír belőle, semmi nem lesz, senki nem fog tudni róla. Soha. Csak az Úr, csak az Atya. És esetleg azok a megtérők, akik úgy térnek meg, hogy Isten meghallgatja ezeket az imádságokat. Azt akarja Isten, hogy mindenki felé való cselekvésünket láthatatlan térben álló közbenjárásunk előzze meg. Eljött, mondja az ige, eljött a rendelt idő, az erre rendelt idő. Serkenjünk fel, szeressük Sionunkat, vagyis a gyülekezetünket, annak minden kövét, omladozó falát, nyakig megnövő füvét, szeressük levágni, szeressük kitakarítani, szeressünk törődni vele a Sionunkkal, ha ledőlt is az, ha nincs is remény, ha mindenki nevet is rajtunk, ha teljesen hiába valónak látszik, akkor is. Becsüljük meg a legkisebb igazságot, a legcsekélyebb szolgálatot, köszönjük meg egymásnak a legcsekélyebb szolgálatot is, legyünk hálásak érte, adjunk hálát Istennek, hogy szól hozzánk az élet evangéliumos igéje, hogy tiszta tanítással irányítja az Úr a lépteinket, az egyenes ösvényen. Hajoljunk oda a leggyöngébb hitű testvérhez, és még akkor is, ha egyesek, mind abból, amit most hallottunk, nem látnak többet, mint az út porát, amit elfúj a szél. Ha megbecsüljük Siont, a mi Sionunkat, a sajátunkat, Isten is megbecsüli azt, és megállt. Ha örömünket találjuk az Úrért való munkában, a legcsekélyebb munkában, a seregek ura is gyönyörűséggel fogja fogadni azt, és megjutalmazza azt, és megáldja azt. Mi tehát könyörögjünk. Ő pedig harcoljon, értünk, és csodákat cselekedve győzelmet hozzok nekünk, és adja meg nekünk azt a legfőbb jót, amiről mindenben, mindeddig szó volt. Ezt soha ne feledjük el. Ott csengjen a fülünkben, hogy a mennyben örök dicsőséget akar legfőbb jóként neked ajándékozni, ami Urunk, de ezek a feltételei. Amen. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálásak vagyunk, mert megszólalt ma is közöttünk a te életre hívó igéd, az örök élet beszéde, és megmutattad, hogy egyedül te tudod a te gondolataidat, a te terveidet, azt a hatalmas jót, amit nekünk Jézus Krisztusban már régen elkészítettél, de azt akarod, hogy mi megkeressük, felkutassuk ezt a jót, és hittel, beléd vetett bizalommal magunkhoz kapcsoljuk, és tudjunk beszélni egymásnak a te irántunk való könyörületességedről, igazságosságodról, szeretetedről, hogy miképpen cselekszel irgalmasságot és kegyelmességet a legkegyetlenebb ítéletedben is. Adunk, hogy erre legyen kihegyezve a figyelmünk, hogy meglássunk téged mindenek felett. Akkor is meglássunk téged, amikor nagy szomorúság ér bennünket. Hogy túllássunk, és te a mélységeimben is megszólaljál. mint ahogy kegyelmed, igazságod és szabadításod és örömdicsőséged, ott a keresztvár is meglátszott és nyilvánvalóvá lett. Kérünk téged, menj, édesatyám, hogy hallgass meg, amikor segítségül hívjuk a te nevedet, és azt kérjük tőled, hogy add meg nekünk, hogy összetartozunk, hogy szeretetünkkel egymást biztassuk, hogy hitünket megvalva egymást segítsük, és valóban összetartó közösség lehessünk a te szent nevedért. Add meg nekünk, hogy közben tudjunk járni veled együtt, Úr Jézus Krisztus, a szeretteinkért, a gyülekezetünkért, a népünkért, a városunkért, a nemzetünkért, az országunkért, mindazokért tudunk, akiket te elterveztél, hogy meghívsz a te dicsőségedbe. És köszönjük, hogy felemeltél bennünket a mennyekbe, Jézus Krisztusban. A keresztvádnak halála által nem csak a fára emeltél, nem csak az igazságosságodba emeltél föl, nem csak a haragodba, nem csak a halálba, hanem a feltámadásodon keresztül a mennyei örök életbe is. Adunk, hogy ezt is meglássuk, szem előtt tartsuk, ne felejtsük el, hogy együtt van a kettő most az életünkben. És így várjunk téged felemelt fővel, mint megszentelt néped, mint akiket megigazítottál Jézus Krisztusban, és megáldottál bennünket. Kérünk téged, hogy tégy alkalmassá áldásod befogadására és neved szolgálatára, Szent fiad Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Gyertek testvéreim, imádkozzunk együtt az Úr Jézustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal, mi vérünk.